Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Steinbach József főtiszteletű püspök urat, testvérgyülekezetünk lelkészét, aki elvállalta, hogy az evangelizáció szolgálatát ebben az esztendőben elvégzi közöttünk. Át is adom mindjárt neki a szót. A 231. dicséretünket énekeljük. Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket mennyei világa minden lelki áldásával, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Élő Istenünk, aki atyánká lettél a Jézus Krisztusban, köszönjük neked a te megtartó, határtalan kegyelmedet, azt, hogy igéd és lelked által most itt vagy közöttünk, hogy növelni akarod a mi hitünket, és ezzel a megerősödött hittel akarsz kiküldeni bennünket a szolgálatra. Urunk, azért könyörgünk, hogy igéd és lelked által végezd el, hogy mélyebben és mélyebben gyökerezhessünk a te megváltó szeretetedbe. Urunk, te látod, hogy a hétköznapok harcaiban mennyi terhet hordunk, hogy mennyi kísértés, mennyi tévejgés fenyeget bennünket is. Urunk, ezeken az estéken segíts bennünket, hogy valóban a te igéd köré gyűlve a te népeddé lehessünk. Urunk, nyisd meg a mi szívünket, a mi fülünket, és adj nekünk élő igét, veled való közösséget, találkozást, megújulást, ébredést, az első szeretett tüzét. Egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, élő Istenünk. Amen. Szeretett újpesti testvérek az Úr Jézus Krisztusban, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy az szól hozzánk a mai alkalommal a Korintusi második levél 12. fejezetéből, az első verstől a 10. versig terjedő igerészt hadd olvassam fel, tehát a holnapi szakaszt is, hogy lássuk az összefüggéseket, és néhány verset, ami a ma este alapigéje, majd külön kiemelek még ebből a szakaszból. Tehát Korintusi második levél 12. fejezete első verséből. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérsékelem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala által, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor is kértem az Urat, hogy távozzék el azt tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségekkel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért örömöm van a Krisztusért vállalt erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. S hadd olvassam még egyszer ebből a szakaszból az első két verset eképpen. Dicsekednem kell, habár nem használ, rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Amen. Kedves testvérek, egy képpel kezdem ezt az evangelizációs sorozatot, amelynek keretében három estén keresztül figyelünk a korintusi második levél 12. fejezetére. Ez a kép egy gyönyörűséges, hatalmas fa képe, amelyet én a Balaton parton egy helyen már régóta csodálok, a gyönyörű szabályos lombkoronájával. Ki tudja, hány éves ez a gyönyörűséges fa. És tudom a hozzáértőktől, hogy amilyen hatalmas ez a fa, arányosan olyan mélyen a fő gyökere belenyúlik a talajba. Onnan vesz fel táplálékot és kapja a szilárdságot, és nagyon fontosak az oldalgyökerek is. Az oldalgyökerek egész hálózata. De azt mondják a hozzáértők, hogyha valamilyen módon ezt a főgyökeret elvágnánk, akkor az oldalgyökerek egy ideig még tartanák, megtartanák, táplálnák ezt a fát, de előbb-utóbb senyvedne, elszáradna egy kisebb vihar is a földre taszítaná. És ez a kép eszembe juttatott egy számomra nagyon kedves halleluja éneket, annak egy sorát, amely imádság is. Mélyebben benned, mélyebben még, nem kell a földön semmi egyéb. Ezek az evangelizációs esték ezt szolgálják, hogy mi, akik az Úr népéhez tartozunk, erősödjünk a hitünkben, ez az evangelizációnak a lényege, az alvó egyház ébresztése, még mélyebben a mi Urunk Jézus Krisztusban, és így épül fel ez a három este, még mélyebben Krisztusban úgy, hogy még mélyebben az igében, majd kifejtem, mit jelent ez a most felolvasott textus alapján, még mélyebben az igében, még mélyebben az erőtlenségeinkben, és még mélyebben, komolyabban a másik ember szeretetében, és e háromban együtt elmélyülve még mélyebben Krisztusban, hogy be tudjuk tölteni azt az áldott szolgálatot, amire a mi Urunk Istenünk méltatott bennünket, hogy az örömhírt vigyük kifelé is. Tehát ne felejtsük el ezt a képet, mert ez a kép végig kísér bennünket mind a három estén. Akkor így térjünk rá a most felolvasott alapigére, a 12. fejezet első néhány versére, és hogy jól értsük, hogy miről van szó ebben az egyébként nagyon nehéz igében, és sokszor félreértett igében, ami nem tipikusan evangelizációs ige, de mégis azzá lehet. Ezért engedjétek meg, hogy nagyon röviden, nem fárasztó módon megvilágítsam azt a hátteret, amiben megszólal ez az ige, hogy értsük azt a feszültséget, amiben az apostol Isten szent lelk által megszólal itt a 12. fejezetben. Tudjuk azt, hogy milyen vegyes gyülekezet alakult ki Korintusban, hiszen maga a város is sokszínű volt. Ismerjük azokat a problémákat, amelyek ott keletkeztek. Tudjuk, hogy a korintusi első levélben az apostol azt a karizmatikus káoszt, a gyülekezetnek a sokszínűségét próbálta Isten szent lelke által valahogy kezelni, a problémákat orvosolni, mert Isten az újjászületéssel, a megtéréssel nem szünteti meg a személyiséget, újjászüli és felhasználja. Van egyfajta sokszűniség, de ez Korintusban nagyon radikálisan megmutatkozott, és bizony a sokszínűség következményeként nagyon erős volt a gyülekezetben a rivalizálás is, hogy ki a komolyabb hívő, a nagyobb hívő, az igaz hívő, ezáltal védték a keresztények a gyülekezetben a pozíciójukat is. Sőt, voltak olyan körök Korintusban, akik komoly elragadtatásokról számoltak be, hogy nekik közvetlen Isten élményük volt, belső megtapasztalásaik voltak, extatikus elragadtatásaik voltak, ezekkel dicsekedtek, és különb igazabb hívőknek tartották magukat a többieknél, mert nekik volt ilyen rendkívüli közvetlen Isten élményük. Jelekről, jelenésekről, látomásokról, csodákról számoltak be, ezekkel dicsekedtek. És az apostol a korintusi első levélben ezt a feszültséget próbálja rendezni, ami a gyülekezetben kialakult, és amihez a korintusi második levélben hozzájön még egy feszültség, amely a gyülekezet és az apostol között támadt. Hogy ezek a körök megtámadták magát az apostolt is. Nem akarom részletezni, hogy nem is tartották igazából apostolnak, apostoli mi voltát, kétségbe vonták, megvádolták, gyanakvóan tekintettek rá, kritizálták a külsejét, a beszédét. Mi bibliaolvasók ismerjük ezeket, tehát a korintusi első levél az a gyülekezeten belüli problémákat próbálta kezelni, ezt a sokszínűséget Isten lelke által próbálta kezelni, a korintusi második levél pedig a gyülekezet és az apostol között támadt feszültséget próbálta gyógyítgatni, orvosolni. Tehát az az ige, amely most megszólal közöttünk, az ilyen feszült háttérből szólal meg. És itt megállok egy pillanatra, hogy gondoljunk bele abba, hogy ma, ismerve szeretett református anyaszentegyházunkat és a kereszténységet is, de maradjunk a saját házunk tájánál, hogy ugye nem sokat változott a helyzet. Ma is ilyen sokszínű a kereszténység, sok-sok harccal, feszültséggel ellentétekkel, sokszor kivagyisággal, és őszintén megmondom nektek, hogy engem igazából az érdekel. Ha valaki keresi az Urat így igazán, és talán először nem is tudja megfogalmazni, hogy őt keresi, hanem valami vigasztalásra, békességre, megnyugvásra, útmutatásra vágyik, és kívülről tekint ránk, akik nagyon sokszor olyanok vagyunk, mint ott akkor Korintusban az akkori gyülekezet volt, vajon nem riad-e el tőlünk evangelizációs missziói helyzete az, amit mi teremtünk abban a szituációban, amiben élünk, amiben egzisztál az egyház. Ez tehát a háttér, amelyet próbáltam aktualizálni, amiben megszólal ez az ige. És hogyan hallhattuk az első verset? Dicsekednem kell, mondja az apostol. Hát akkor rátérek az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. És elmond egy élményét, ha ti dicsekedtek. Rendkívüli Isten tapasztalatokkal, közvetlen Isten tapasztalatokkal, akkor én is elmondok nektek egyet, amit én átéltem. És ezt fogalmazza meg a mai textusunkban, idézem, és figyeljük meg a fogalmazást, mert üzenetértékű, hogy ismerek egy embert, aki 14 évvel ezelőtt testben-e vagy testen kívül, nem tudom, ez kétszer is megismétli, elragadtatott a harmadik égig a paradicsomba, és olyan dolgokat hallott, amit emberi szavakkal vissza sem lehet adni. Elmondja, hogy neki is volt egy ilyen közvetlen Isten élménye, de ahogy elmondja, azzal szinte értékel is. Mert figyeljük csak meg, alig lehet beazonosítani a helyet. Elragadtatott a harmadik égig. Mit jelenthet ez? A paradicsomig. Lokálisan értelmezzük? A menny és a föld határára gondol. A teológusok, az egzegéták, a tudósok is küzdenek ezzel, hogy mit jelent ez pontosan. Tehát nehezen beazonosíthat ez a látomás maga a hely, maga a mód, ahogy történt. Testben vagy testen kívül. Maga az apostol, ahogy említettem, kétszer megismétli, mert ő maga sem tudja, hogy történt ez, hogy élte át. Mint Énok és Illés testben ragadtatott el, vagy valami olyasmi történt, ami a három tanítvánnyal a megdicsőülés hegyén. Nehezen beazonosítható a hely, nagyon nehezen beazonosítható a mód, ahogy történt, nehezen beazonosítható az, hogy ezt hányszor ért át az apostol. Gondoljatok csak bele, hogy micsoda alázat van abban, hogy körülötte sokan dicsekszenek azzal, hogy micsoda rendkívüli Isten tapasztalatokat éltek át. És az apostol azt mondja, hogy én is dicsekszem, hogy valamikor, 14 évvel ezelőtt egyszer, én is átéltem hasonlót. De dadogok, nem tudom pontosan kifejezni, hogy mi történt, hogy igazából mi volt ez az élmény. És ahogy elmondja ezt az élményét, talán a damaszkuszi úton nem is konkretizálja, egyes szám harmadik személyben, hogy ismerek egy embert, ezzel szinte egyfajta távolságtartással meséli el, bocsánat a kifejezésért, mondja el, írja le ezt a történést számunkra. Mert, és erre majd rátérek, nem ez az ő tanításának a centruma. Még előbbre mondja, hogy ó, én is dicsekvésbe estem, mert ti kényszerítettetek erre, és ezáltal esztelenné és botorrá lettem. Vagyis visszatérve, és közeledünk az üzenethez, a képhez, hogy mélyebben a mi Urunk Jézus Krisztusban, ezek az Isten élmények, ezek a közvetlen Isten tapasztalatok lehetségesek, mert az Isten nem lehet korlátozni a maga rendkívüliségében, de ezek ritkák, ezeket nem lehet kieszközölni, kierőszakolni. Minden ilyen élmény a felszín, érted? A felszín, és nem a mély. Maga az apostol is dadog, mert nem tudja igazából továbbadni, és a másik embernek, ha saját ilyen élményét továbbadja, ha ő ezt már nem élt át, neki nem jelent semmit, ez olyan, mint amikor te valamit átéltél, valami világi élményt, egy kirándulást, és mutatod a másiknak a fényképeket, és ha másik azt nem élte át, akkor nagyon kell az illetőt szeretni, beleélni magam a saját élmény hálózatába, hogy az nekem is jelentsen valamit, mert az én élményem az enyém. Az apostol azt mondja, hogy én is átéltem, de nem dicsekszem vele, mert ez az én élményem, mert nem is igazán tudom megfogalmazni ezt a csodát, ami ott akkor valami kegyelmi állapotból fakadóan, rendkívüli módon adatott nekem, és azért nem mondom, mert ez az én élményem, és ebből nem épül más. És én másokat akarok építeni. Arról nem is beszélve ez csak, mert ez tanítói igehirdetéshez tartozna, hogy minden ilyen rendkívüli Isten élmények megvan a veszélye, hogy igazából önmagunkkal találkozunk, és nem az Istennel, és észre se vesszük, hogy idegen erők hatása alá kerültünk, de ez most félre vinni ezt az evangelizációs igehirdetést, ezért ez csak érintettem. Az apostol beszámol ilyen rendkívüli közvetlen Isten élményről, de ez a felszín, nem ez a mély. Mert, és ezért fogalmaz így, rátérek a jelenésekre, amit átéltem egyszer 14 évvel ezelőtt, közvetlen Isten tapasztalat, egyszer átéltem, és az Isten kijelentésére, ami a közvetlen kapcsolat helyett a közvetett. És testvéreim, a mai estének az az üzenete, és ide szerettem volna megérkezni, hogy az Úr Jézus Krisztussal találkozni, az élő Istennel találkozni a mai ige szerint is, és ezeken az estéken ebben fogunk elmélyedni, közvetett módon lehet az ő kijelentésére figyelve lehetséges egyedül. Mert Jézus Krisztus megjelenése után ne várjunk újabb csodákat, jelenéseket, látomásokat. Isten Jézus Krisztusban elment a legvégsőkig, mindent elmondott magáról, mindent megtett, mindent megmutatott nekünk. Ne várjunk jeleket, csodákat, rendkívüli Isten élményeket, noha az Isten adhat ma is, mert nincs korlátozva az Isten, de nekünk egy lehetőségünk van, hogy adatott nekünk a kijelentés, annak dokumentuma, a Szentírás, Isten írott igéje, amelynek szíve, ami megtartunk Jézus Krisztus, ezért a mi lehetőségünk a felszín helyett, amit nagyon sok kis közösség próbál szajkózni, és élményeket hajhászva elmesélni és továbbadni, ehelyett a mi lehetőségünk, az igaz út, a felszín helyett, hogy a fő gyökér minél mélyebbre hatoljon. Nagyon egyszerű dolgot mondok, de nagyon fontos. Elővenni naponta Isten igéjét. És elcsendesedni felette. Imádságos szívvel, bűnbánattal. És elkezdeni tanulmányozni, nem csak olvasni, tanulmányozni, elcsendesedni, olvasni, tanulmányozni, és könyörögni azért, hogy Uram, a holdbetű elevenedjék meg, hogy meghalljam az üzenetet, amit mondani akarsz, és hogy az üzenetből meghalljam Jézus Krisztus szavát, és élő találkozásom legyen ma is az Úr Jézus Krisztussal, és nem csak a belső szoba csendjében, hanem a testvérek közösségében most is ez történik, amit az ének mond, ez a gyönyörű halleluja ének, hogy mélyebben, mélyebben benned még a kijelentés dokumentumát elővenni, amiről valljuk, hogy igaz ez a beszéd, hogy ebben az össze-vissza világban, ahol mindent összemázolnak, összekennek, ahol mindent relativizálnak, valljuk, ma is valljuk, ma egyre inkább status confessionis, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és ő hozzá közel kerülni, vele találkozni Isten kijelentésén, annak dokumentumán, az írott igén keresztül lehet. És ezt különösen aláhúzom, hogy rendszeres kegyességgel, a rendszeresség. És ma, amikor olyan kevés időnk van, amikor pulzál a világ, amikor különösen a fiatalok rohannak, amikor egy perc időnk nincs, és különösen lelki nyugalmunk nincs elcsendesedni, ez különösen fontos, hogy rendszeresen újból elővenni egy meghatározott rendszerint Isten igéjét, és elcsendesedni, olvasni, tanulmányozni, és mélyrehatolni, és keresni a betű mögött a kérügmát, az üzenetet, Jézus Krisztust, és a Jézus Krisztusba vetett hitünkben egyre inkább megerősödni, hogy a fő gyökér egyre mélyebbre hatolhasson. És aztán itt jön a lényeg, a korona pedig egyre nagyobb és egyre látványosabb lehessen. Mire gondolok? Kedves újpesti testvérek, valljuk azt, hogy Jézus Krisztussal találkozni az ő igéjén keresztül lehet. Ezért adtam azt a címet a mai estének, hogy találkozás az Úr Jézus Krisztussal nem jelenéseken keresztül, hanem az ő igéjén keresztül, hogy még mélyebbre hatolni az ő igéjének ismeretében, és találkozni vele, ezáltal erősödni a hitben, hogy aztán, ahogy a főgyökér egyre mélyebbre hatol, kimenve a világba, látják a koronát. Érted? Hogy kiábrázolódik rajtunk a Krisztus, hogy látják rajtunk a legfeszültebb helyzetben is, hogy mi hozzá tartozunk, hogy az ő népéhez tartozunk, hogy hitelesek vagyunk, minden erőltetés, minden szerep játszás nélkül, mert amilyen mély a gyökér, annál hatalmasabbra nő a korona, és ez a korona látványosan nem bennünket hirdet, hanem Jézus Krisztust, mert ő a zászló, és én az ő zászlóját zengem. Ugye balatoni példa, hogy a vitorláshajónak minél magasabb az árbóca, és rajta a zászló, amit messziről látnak, akkor annál nagyobbnak és mélyebbre merülőbbnek kell lenni a tőkesúlynak. Még mélyebbre Jézus Krisztusban, hogy kimenve a világba, kiábrázolódjék bennünk a Krisztus. És én őszinte szívvel szeretnék itt nektek ezen az estén feltenni egy kérdést. Látják rajtam, rajtad, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk? Hitelesek vagyunk? Kiábrázolódik bennünk a Krisztus a legnehezebb helyzetekben is? És a hitelesség nem azt jelenti, hogy tökéletes vagy, hanem azt jelenti, hogy minden ismert nyomorúságod ellenére is látják rajtad a Krisztust. És nem csak egyéni értelemben érvényes ez, hanem gyülekezeti értelemben. Kérdezem, hogy szeretett magyarországi református egyházunkon látszik-e a Krisztus, hogy mély a főgyökér, és magas a korona, amely mutatja, hirdeti az evangéliumot, a megváltás evangéliumát, az örömhírt,
mert az emberek várják azt ebben a nyomorult világban, aki mindenki annyi terhet hordoz, és tele van mindenki feszültséggel, várják a megnyugvást, várják azt, hogy értelmesen megszólítsák őket. Ők nem tudják megfogalmazni, hogy Krisztusra várnak, hogy megváltásra várnak, hogy végső válaszokra várnak, hogy az életük értelmét akarják megtalálni, hogy végre ebben a kavarodott világban fix pontokat szeretnének végre látni, utat találni, amely valahova visz, amely hazafele visz, amely az örökkévalóság tágasságába helyezi az életüket, nem tudják megfogalmazni, de várják. És nekem a bajom az, hogy nincs mély gyökér, és éppen ezért nincs látható Krisztus kiábrázoló korona. Igen, az evangelizáció első estéjén meg kell fogalmazni a diagnózist. Nincs mély gyökér, és nincs korona, és nem láttatjuk a Krisztust és az evangéliumát hitelesen a világ felé. Hát hol van bennünk az első szeretet tüze? Hol van az Isten ereje? Hol van az öröm? Hol van az alázat? Miért van az, kedves testvérek, hogy a keresztény ember néha határozottan kellemetlen ember, hogy nem jó körülötte lenni? Mondjátok meg, miért van az, hogy nem első alkalommal véletlenül egy színes magazinnak a címlapját elkapta a szemem az egyik benzinkutnál, és látom, hogy egy világhírű opera énekesnőnk, aki, és bocsánat a megfogalmazásért, mert nem ez a lényeg, micsoda hírnöke lehetne a keresztény krisztusi evangéliumnak, buddhista kolostorban keresi a békességét, és nem ilyen egy, meg kettő, meg három példát tudnék mondani, még akkor is, ha tudjuk, hogy a média ezeket szándékosan összevadásza. De ez engem elkeserít. Hát mi hiányzik belőlünk? Hát mit kellene másképp? Még akkor is, ha tudjuk, hogy nem mindenki a hit, hogy az kegyelmi állapot, hogy Isten a világ kezdet előtt kiválasztotta az övéit, de nekünk mindenkire úgy kell tekinteni, mint aki potenciálisan Krisztus gyermeke, mert ezt a küldetést kaptuk az Úrtól. Milyen mély a főgyökér, és látszik-e rajtunk a korona, amely Krisztust ábrázolja ki? Hogy akik velünk találkoznak, én hadd fogalmazzak ilyen hétköznapian, akik velünk találkoznak, azok azt érzik, hogy jó volt ezzel az emberrel találkozni. Lehet, hogy nem tudja másként megfogalmazni. Jó volt ezzel az emberrel beszélgetni. Megnyugodtam. Éreztem valami többet, mi tudjuk a mennyei többet, a krisztusi többet. Vagy ha valaki eljön egy gyülekezetünkbe, akkor átérzi azt, amit a megdicsőülés hegyén átéltek a tanítványok, ezt a két betűt, hogy jó volt itt lenni. És ez túlmutat mindenféle rendszeralkotáson, mindenféle keresztény tanításon, mert tanítani azt lehet az igéből következő élő hitre, aki először az Úrhoz tért, megnyugodott, lehiggadt, és vallja, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Néha olyan sivárak vagyunk, olyan szigorúak vagyunk, olyan szürkék vagyunk. Urunk, növeld a főgyökeret, hogy láthatóvá legyen a korona, és ez nem látomásokkal, nem álmok, csodák, jelenések, elragadtatás, színjáték, showműsoron keresztül történik, ahogy egyébként a református egyházban is van erre kísérlet, mert figyeljétek meg, hogy mindenféle módon próbálják az egyházunkban az igehirdetést kiváltani különböző liturgiai reformokkal, amivel egyébként... Nem az, hogy nem értek egyet, hiszen megvan ennek is a helye, de nem az Úrnap délelőtti Isten tiszteleten, nem közvetlenül, hanem közvetetten, Isten igéjét rendszeresen olvasva, egyre mélyebbre hatolva az üzenetet, Krisztus megtalálva, a főgyökér egyre mélyebbre és mélyebbre hatoljon Krisztusban, hogy a lombkorona ki ábrázolja Jézus Krisztust. Úgy menj el a hétköznapokba, akármilyen terheket hordozol, hogy ott legyen a szívedben ez a mélység és ez a magasság, ne a felszínen mozogj. Ha valakivel beszélgetsz, akkor annyit el tudjon mondani, hogy jó volt ezzel az emberrel beszélgetni. Aztán majd rádöbben arra is, mert ebben az emberben kiábrázolódott a Krisztus, és bennem is kiábrázolódhat a Krisztus. Mélyebben benned, mélyebben még, nem kell a földön semmi egyéb. És ez a mélyebben azt jelenti, az a mód adatot nekünk, mert a hit hallásból van, Isten igéjére való figyelés által, hogy még mélyebben az Isten írott igéjében, a kijelentés dokumentumában, Jézus Krisztusban úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, azt köszönjük meg neked, hogy egy sűrű, fárasztó nap után te adtál lehetőséget arra, hogy ide eljöjjünk. Köszönjük, hogy hívtál, hogy engedhettünk a hívó szónak. Köszönjük neked, hogy ezen az estén, ebben a gyülekezetben ennyien eljöttek. Ez csoda, kegyelmi állapot, és áldott légy az elkészített igéért. Köszönjük, Urunk, hogy te a gyarló, dadogó, töredékes emberi beszédet felhasználod, hogy a te igéd magyarázata a te élő szavaddá legyen, az ige hirdető minden nyomorúsága ellenére. Köszönjük, hogy ezt a nehéz igét megérthettük, és rajta keresztül az üzenetet. Köszönjük, hogy te Jézus Krisztusban mindent elmondtál magadról, és köszönjük, hogy mi őt megtalálhatjuk az igében. Könyörülj rajtunk, hogy ott keressük, ne máshol, ne csalók a felszínes élmények vadászásában, keresésében, hanem bűnbánattal, töredelmes szívvel, a te igédre figyelve, rendszeresen imádkozva, csendességet tartva. És a holdbetű megelevenedik, és mélyebbre és mélyebbre hatol. Köszönünk minden üzenetet, Urunk, amely elhangzik a napi csendességünkben, itt vasárnapról vasárnapra, bibliaóráról bibliaórára. Köszönjük, hogy a veled való találkozás megújít, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre hatol a főgyökér, hogy egyre láthatóbb legyen a korona, hogy kiábrázolódjon a Jézus Krisztus. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy a te erőd, a te örömöd, a te alázatod láthatóvá legyen rajtunk, hiszen te a veled való közösséget királyi mennyegzőhöz hasonlítottad, ahol öröm van, bőség van, közösség van, ahol szelíd jókedv van. Urunk, add a te lelkednek töltetét, hogy minden mesterkéltség és gyarló emberi technikák nélkül, te igédből táplálkozva, vonzóak tudjunk lenni, és ne taszítóak sokak számára, hiszen te ezt a küldetést bíztad ránk. Így áldj meg bennünket egyen-egyenként, és ezt a gyülekezetet, minden itt szolgálót, készítsd el nekünk, Urunk, a holnapi este üzenetét is. És arra kérünk téged, hogy a mai estéből legalább egy csipetnyit vihessünk haza, és forgathassuk azt a szívünkbe. Köszönjük, hogy lelked által mélyebbre és magasabbra juthattunk,
nem mi, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus. Áldott légy ezért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hálás szívvel köszönöm a gyülekezet meghívását, amely nagy öröm és megtiszteltetés számomra, és kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban következő estéket is, holnap és holnap után, este 6 órakor, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Énekeljük záró énekünket, ha szabad kérni, a hallott igére felelve, akkor az 512. dicséretet énekeljük végig, mind a 6 verset. És az Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.